Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, és Rózsahegyi Barnabás, a Néma Hadsereg című könyv szerzője és kiadója, valamint Reichert János esszéista a vendégeim, és folytatjuk a beszélgetést a Rádió Café által is támogatott és közösségi finanszírozásból megjelent színes fotókkal illusztrált, több évtized elhallgatott Doni katasztrófa időszakát bemutató napról. Reichert János egy onnan hazatért túlélő fia, Wagner Levente pedig, akinek az anyagot köszönhetjük, Barnabás nagypapája, aki átélte és le is jegyezte, illetve fotózta az események nagy részét. Sokszor említjük az ő derűs és nyugodt természetét, hogy a pokol legmélyebb bugyrából is képes volt az égre tekinteni, és meghallani a madarak csicsergését.
Az tényleg szerintem egy isteni adomány, aki egy ilyen után valamilyen módon még élni tud, és tud örülni az életnek, meg tud ezzel mit kezdeni. Ahogy János mondta, ő a saját édesapjáról mondta, hogy tulajdonképpen egy élő halott volt azoknak a megaláztatásoknak, szörnyűségeknek, az elszenvedésnek a hatására, amelyekről igazából, mint kiderült, te sem tudsz, vagy ti sem tudtok pontosan, hogy mi történt, hogy történt. És te nagyon üdvözölted, Barnabás pedig azért is csinálta ezt a kötetet, hogy kezdődjön meg erről egyfajta beszélgetés. Mondd meg nekem, hogy mit gondolsz, hogyan tud segíteni az utódokon, mert itt azért már nagy részt utódokról beszélhetünk, viszont arról szinte minden családban, még ha nem is tudnak róla. De hogyan tud vajon segíteni ez a könyv, az erről való beszélgetés, a milyen beszélgetés abba, hogy az utódoknak könnyebb legyen?
Ha megengedett, hátrébb lépek egyel, és történelem szakos vagyok, és elég sokáig tanítottam is történelmet. A történelem az egy szép, nagy, sokrétű tudomány, de amikor a gyerekekkel, hogy mondjam, történelemre akarjuk tanítani, akkor igazándiból két olyan résztudomány van, amivel óriási sikert lehet elérni, és ezt jó, sok tanár ezt tudja, és napi gyakorlatban alkalmazza, az első a családtörténet, a másik a helytörténet. Tehát, hogyha arról tudunk beszélgetni a gyerekkel, hogy nézd, hát te itt élsz, és mi volt a szomszéd sarkon, vagy ha felszállsz a villamosra, mit látsz most Budapesten, vagy az megérint minden gyereket, a családtörténet meg még inkább. És igazándiból a magyar 20. század szörnyűséges, tehát a nagy, nem, tehát Trianon az arra volt jó idézőjelben, hogy minden, nagyon sok magyar család ugye elkönyveltett magának egy fájdalmat. De ezt a fájdalmat ki lehetett mondani, ezt a fájdalmat lehetett színezni, nyalogatni, mit tudod, be lehetett róla beszélni. A második világháborúnak ez a része, tehát az az erőszak, amit a magyar, a korabeli magyar populáció pától falig elszenvedett, azt nem lehetett utána megbeszélni. És igazándiból ez a megbeszélés hiány hatalmas csapás a magyarságra, a magyar nemzettudatra. Azt is mondanám, hogy a mostani belső ellentmondásaink, az országban tapasztalható belső feszültség sok okból ezért van. Mondok egy nagyon egyszerű példát. A nemesi családok, a nagyobb nemesi családok, mondanám, a jó nevű nemesi családok, de közép nemesi családok is igaz, hogy mindig volt a családnak egy Habsburg párti katolikusága, meg egy református protestáns magyarága. De ők mindig tudtak egymásról, mindig beszéltek egymásról, és mindig azt segített a másikon, aki, hogy úgy mondjam, felül volt. Tehát nem hagyták elveszni egymást. A 45 utáni történelem arról szólt, hogy mindenki féljen valamiért. De az az igazság, őszintén meg kell mondani, már az 1938, tehát az első zsidőtörvénytől fogva erről szólt a magyar történelem, hogy mindenki féljen valamiért. Ugye akkor nagy, tehát a kabaréban röhögtek azon, ugye, hogy Imrédiről kiderült, hogy az egyik, a miniszterelnökről, hogy az egyik felmenője zsidó, aki a törvény hatája alá esik, és akkor az Imrédinek le kellett mondani. Na de ugye ez benne maradt mindenkibe, hogy hoho, azért mindenkit utol lehet érni. Ugye? És akkor egyszer csak kiderült, hogy nem jó, ha minden felmenőre emlékezünk. 45 után aztán végképp kiderült, hogy nem jó, ha minden felmenőre emlékezünk. Aztán ugye szétestek családok borzasztó módon. Mit tudom én, hazajött a 4 év tehát frontszolgálat, hadifogság, hazajött a férfi, és kiderült, hogy a felesége közben megházasodott mással. Tehát olyan dolgok vannak tömegesen, a nemi erőszakról végképp nem lehetett beszélni, ugye a hogy mindenki igyekezett eltemetni a dolgot. 56 után meg még inkább, mert ugye a Kádárnak az volt a nagy ajánlata a magyar nép számára, hogy aki nem akar szituáján lenni, polgár lenni, vagy egyáltalán ilyen is mivel foglalkozni, azt békén hagyjuk. És ezt a alkut ezt egy nemzedék megkötötte a 60-as években. Tehát ugye kijött a börtönből, de akkor adjuk az egészet a fenébe, és akkor jobb, ha nem tudja senki. A Bereményinek a zseniális filmjében, a Megáll az időben, ha emlékeznek a kedves hallgatók, meg hát ti is, ugye Őze Lajos játssza ezt a figurát, ugye a gyerekek apja elment, Őze Lajos meg kijött a börtönből, ugye, és akkor az, oda megy, mert nincs hova menni, ugye a barátja feleségéhez, és akkor először, mi volt bent? És akkor ránéz az asszony, és hogy miért kint, mi volt? Ugye, tehát az az igazság, hogy Plinszky Jánosnak van egy verssora, amit nem nagyon értenek a magyarok, tehát azok se, akik ismerik, ugye, hogy koncentrációs tábor a bizonytalan határú körül, bizonytalan vonalú körül határolt terület. Amit, hogyha most ide lerajzolnék, az, ugye az Magyarország. Csak ennyit írt meg Plinszky 60-as években, hogy a koncentrációs tábor úgy néz ki, mint Magyarország. Egyébként ezt írta meg Kertész is a Sorstalanságban, csak azt sem akarják sokan megérteni. De hát arról van szó, hogy ha ezen változtatni akarunk, én azt kívánom minden gyereknek, hogy olyan történelem tanára legyen, aki segít neki családtörténetet írni. És most már csak előjönnek a dolgok, hát elég sok emlékirat jelent meg, én is említettem itt egyet. Hogy mondjak még egyet, ha belefér?
Igen, azt akartam pont mondani, hogy beszéltünk róla előzetesen, hogy mondasz majd még olyat, ami ezzel kapcsolatban megjelent, sőt van is nálad, és ha jól tudom, idézni is akarsz.
Igen, szeretném. Tehát felhívnám mindenki a figyelmét, ha nem veszed zokon, de nyilván nem, hogy Balatonfüred város és a Csizmazia darab család szintén kiadott egy hasonló fotókönyvet, nagyon szépet. Csizmazia darab József is sokat fotózott a hadseregben a Donig, és szintén megrendítő kiadvány. A másik, amiből idéznék, Garda József, szatmárnémeti magyar nemzettársunk, aki szintén ott volt a Donnál, és 90 után már idős emberként tollat ragadott és megírta az emlékét, frontharcos emlékét. Emlékei voltak, ő tüzér volt. Úgyhogy így fejezi be az emlékiratát, amivel gondolom Barnabás és Wagner Levente is egyetértene, hogy kérem a jó Istent, adjon békés nyugodalmat a kis horvát tüzérnek, Dömötör és német tizedeseknek, Takás szakasz vezetőnek, és a többi sok-sok bajtársamnak, akik ott vesztek és pihennek valahol a messzi orosz földben, ismeretlen helyen távol hazájuktól. A jó Isten tartson meg benneteket emlékezetemben, amíg élek. Nyugodjatok békében.
És 82 éve volt mindez. Szinte napra pontosan, ugye? 43. január 12-e volt a Doni áttörés. Mi azon leszünk, hogy erről minél több szó essen, és próbáljuk minden oldalról megvilágítani. Ebben a műsorban most már sokat szóra volt erről szó. Én nagyon köszönöm, hogy ebben közreműködtél, János, mert szerintem nagyon-nagyon sokat adtál hozzá, hogy értsük azt az időszakot, meg a kicsit a közelébe kerüljünk, hogy mi történhetett. Az nincs kizárva, ugye, Barnabás, hogy egyszer majd pszichológussal is rátérünk erre a transzgenerációs, vagy rákérdezünk arra, hogy ezek a transzgenerációs vonalak mit jelentenek, és hogyan lehet feloldani, mert egyébként a mi korunknak ez a kérdése.
Igen, ahogy János is mondta, hogyha erről elindulna egy diskurzus, és nem az elhallgatás, vagy az eltagadásnak a egyszerűbb, bár de sokkal megbetegítőbb hatását követnénk, hanem választanánk a nehezebb utat, a szembenézést, az őszinte szembenézést, akkor azzal én azt gondolom, hogy biztos, hogy mindenki nyerne egyéni szinten, családi szinten, és nemzet szinten is egy egész társadalom nyerne, és a nyertese lehetne ennek, de ez egy fájdalmas út, én azt gondolom, a nehezebb út ez. Abszolút szeretnénk erről pszichológus segítségével is majd egyszer beszélgetni, sőt, hát nagy terveink vannak 2025-re, hogy esetleg ennek a naplónak a képi anyagából egy fotókiállítás, egy vándorkiállítás jöhessen létre, és annak a mentén a Doni traumákat és a drón okozta sebeket azt nem feltépve, vagy azt érintve, de erről tényleg őszintén mélyre ható beszélgetések és közös gondolkodások legyenek. Én azt gondolom, hogy nekünk, mint túlélőknek, azon túl, hogy méltó emléket állítunk azok előtt, az emberek előtt, akik azt megjárták, és onnan hazajöttek, azt én azt gondolom, hogy annyit tudunk tenni, hogy ezt az igazságot tesszük ki, és nem színezgetjük a történelmet. Mert én azt gondolom, hogy a történelem az mindig ok és okozatnak az összefüggésében kell vizsgálni az időszakot, és nem szabad kiszínezni, és valamilyen részt kisatírozni, tehát a mi részünk az nem a színező és képes könyv kategóriába emelni a történelmet, hanem meghagyni annak az igazság tartalmát, és azt ahhoz ragaszkodni.
Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Néma Hadsereg, Wagner Levente mérnök hadnagy Doni naplója kapcsán beszélgettünk Reichert János esszéistával és Rózsahegyi Barnabással, a könyv szerzőjével és kiadójával. Nagyon köszönöm a figyelmet, a Pont Jókor ezzel már a véget ért. Holnap 11-kor jövök friss adással, addig is maradjatok itt a Rádiókafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!